Áldás békességet kívánok! Szeretettel köszöntöm az ünneplő gyülekezetet karácsony ünnepén, esztendő utolsó vasárnapján itt Isten házában. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Gyertek testvérek, magasztaljuk a mi Urunkat, Istenünket, a 326. dicséretünk első versének éneklésével. A 326. dicséretünk első verse így kezdődik: Dicsőség mennyben az Istennek. Elfoglalva helyünket, megkezdett dicséretünket, a 326. dicséretet énekeljük második, harmadik, negyedik és ötödik verseivel. A második vers így kezdődik: Békesség földön az embernek.
Szeretnek,
ami segítségünk és Isten tiszteletünk áldása, Istentől van, aki úgy szerette világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, hallgassuk meg hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak az 52. úrnapjában található kérdéseit és feleleteit, mely kérdések és feleletek az úri imádsága, mi atyánk tételeihez kapcsolódnak. Hogyan szól ebben az imádságban a 6. kérés? És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Azaz, mivel mi magunkban oly erőtlenek vagyunk, hogy egy pillanatig sem állhatunk meg, ami esküdt ellenségeink pedig, az ördög, a világ és tulajdon testünk szüntelenül ostromolnak bennünket, te tarts meg és erősíts minket szent lelkednek erejével, hogy ellenségeinknek szilárdan ellenállhassunk, és ebben a lelki harcban el ne bukjunk, míg végül el nem nyerjük a teljes diadalt. Miképpen rekeszted be ezt az imádságot? Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Azaz, mindezeket azért kérjük tőled, mert te a mi királyunk és mindenek felett hatalommal bíró felség, nekünk minden jót meg akarsz adni, és meg is adhatsz, és ezért, hogy ezáltal ne mi reánk, hanem a te szent nevedre térjen örök dicsőség. Mit jelent ez a szócska? Ámen. Ámen azt jelenti, ez valóban és bizonyosan így lesz. Mert Isten az én imádságomat sokkal bizonyosabban meghallgatja, mint amennyire én szívemben érzem, hogy ezt tőle kívánhatom. Kedves testvéreim, Isten igéjét, karácsony evangéliumát, Máté evangéliumának első fejezetéből olvasom közöttetek. Máté evangéliumának első fejezetéből a 18. verstől kezdődően ezeket találjuk megírva. Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja, Mária, jegyese volt Józsefnek, de mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Férje, József, igaz ember volt, és nem akarta őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el. Amikor azonban ezt végig gondolta magában, ímé az úrangyala megjelent neki álmában, és ezt mondta, József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, akit nevezzel Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, ímé a szűz fogan méhében fiút szül, akit Immánuelnek neveznek, ami azt jelenti, velünk az Isten. József pedig, amikor felébredt álmából, úgy cselekedett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki. Magához vette feleségét, de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el. Isten áldása legyen és maradjon rajtunk, hogy megérthessük hozzánk való személyes üzenetét az ő igéje által. Gyertek testvéreim, csendesedjünk most el, meghajtva fejünket imádkozzunk. Angyali seregek dicsérnek téged, mennyei édesatyánk a mennyben, és a mi gyenge emberi és méltatlan hangunkkal szeretnénk ehhez a dicsérethez kapcsolódni, ezen a mai napon különösképpen is. Dicsérünk téged, mert meglátogattál bennünket a te fiad, az Úr Jézus Krisztus által, aki békességet hozott nekünk. Dicsérünk és imádunk téged azért, amit rajta keresztül nekünk ajándékoztál. Köszönjük az utat, amelyet megnyitottál ő általa a mennybe, hogy mi visszatalálhassunk te hozzád, és megismerhessünk téged. Dicsőítünk téged azért, mert ezt az utat hirdeti ez a néhány nap különösképpen is, amelyben most van részünk. Áldj és szentelj meg bennünket, hogy oda érkezhessünk te hozzád, hogy azon az úton, amelyet megnyitottál fiad által, eljuthassunk a te országodba. Légy nékünk segítségül. Szállj meg bennünket, hiszen olyan szánalmas az a világ, amelyben élünk, és benne olyan szánalmas a mi életünk is. De dicsőítünk téged, aki egyszer megszántad ezt a világot, hogy megcselekszed ezt újra velünk, megkönyörülsz rajtunk, és elvezetsz bennünket az élő hit útján önmagadhoz, a te országodba. Cselekedd ezt meg, használd erre most a te igédet, és könyörüljél meg rajtunk, hogy megláthassunk és meghallassunk téged magadat. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és az ige hirdetés hallgatása előtt az énekkarunk szolgálatát kérjük és fogadjuk. Köszönjük szépen az énekkar szolgálatát, gyermekeinket is elengedjük a gyermekisten tiszteletre. Mi pedig Isten igéjére figyelünk, amelyet most Pál apostolnak a Tituszhoz írt leveléből olvasok. Pál apostolnak a Tituszhoz írt leveléből, a második fejezetből, a második fejezet 11. versétől kezdődően, ahol ezeket találjuk megírva. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban, mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetekre törekszik. Kedves testvéreim, karácsony ünnepe van, és remélem, azzal az őszinte reménységgel vagyok itt előttetek, hogy talán nem volt egy olyan háztartás sem, ahol az elmúlt estén a karácsony történetét nevettük volna elő, akár úgy, hogy felolvassuk a Bibliából, akár úgy, hogy szavainkkal elmondjuk. Ha mégis lettek volna ilyen háztartások, és lennének ilyen testvérek közöttünk, akkor őket arra biztatjuk, hogy az ünnepnek ezen a napján is vegyük elő a szentírásunkat, lapozzuk föl az evangéliumokat. Máté és Lukács evangélista írja le nekünk részletesebben az első karácsonynak a történetét. Olvassuk ezt föl, beszélgessünk róla. Tanítsuk meg azoknak, akik a szeretteink, akik ránk bízottak, akiket nevelünk, mert a legjobb helyen, otthon, a családi otthonban vehetik az evangéliumot. Azaz a hely, ahol mindennek kicsit több értéke van és nagyobb értéke van. És ha otthon együtt elcsendesedünk, leülünk és felolvassuk, a sokkal mélyebb nyomot hagy a gyermekeink, unokáink és a saját életünkben is, mint bármi más egyéb. De miközben arra buzdítom a testvéreket, hogy tanítsák karácsonyt, és ne feledkezzenek el karácsonykor arról a történetről, amelynek apropóján egyáltalán ezt az ünnepet megüljük, most arra is fölhívom a testvérek figyelmét, hogy egy következő lépésként arra is oda kell figyelnünk, hogy mit tanít karácsony nekünk. Mert kötelességünk és lehetőségünk, hogy megtanítsuk karácsonyt azoknak, akik velünk élnek. De oda kell figyelnünk arra is, hogy karácsony tanít bennünket. Szól hozzánk. Sokféle üzenete van karácsonynak. Az egyik üzenete az, amit most a Tituszhoz írt levélből felolvastam. Pál apostol ugyanis arról beszél Titusznak, hogy karácsony, a testetöltés, Jézus földre jövetele, mire tanít bennünket. Nézzétek, mit mond Titusznak Pál apostol 2000 esztendővel ezelőtt. Azt mondja, tagadjuk meg a hitetlenséget, és a világi kívánságokat. Majd úgy folytatja, azt tanítja nekünk Jézus földre jövetele, és erre kell, hogy indítson bennünket, hogy mértékletesen, józanul, igazán, igazságosan, szentül, vagy ahogy a másik fordításunk fordítja, kegyesen éljünk. És még arra is emlékeztet az apostol, hogy karácsony emlékeztet és tanít bennünket arra, hogy legyünk készen a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőséges megjelenésére. Ez csak néhány dolog, amit Pál apostol Jézus testet öltése kapcsán az ő fiatal munkatársának a szívére helyez. Azt mondja, ezt tanítja neked, nekünk, és most mindannyiunknak karácsony története. Azt gondolom, hogy amit itt Pál apostol felsorol, nagyon szép és vonzó dolog. És talán azt is elmondhatjuk magunkról, hogy próbálnánk mi ezt, csak nem mindig sikerül. Próbálnánk mi ezt, megtagadni a hitetlenséget, de nem mindig sikerül. Próbálnánk mi megtagadni a világi kívánságokat, vagy a világ által gerjesztett kívánságokat, de nem mindig sikerül. Próbálnánk mi mértékletesen, igazán, szentül, józanul élni, de az a baj, hogy valahogy mindig ráébredünk arra, hogy nem megy ez nekünk. Jó, hát néha eszünkbe jut az, hogy Jézus majd egyszer dicsőségesen meg fog jelenni. Néha eszünkbe jut ez. Néha gondolkozunk ezen. Na de nincs az ott szüntelenül a reggelünkben, meg az esténkben, hogy Jézus Krisztus dicsőségesen meg fog jelenni. Próbálnánk mi ezt, de nem megy ez nekünk. Ha valaki az elmúlt napokban járt üzletekben, akkor tapasztalhatta ezt, hogy a világ milyen kívánságokat gerjeszt. Mit próbál az embereknek eladni? Hát legegyszerűbb, úgy mondjuk, hogy mindent. Mindent, ami kézzel fogható. Mindent. Próbálna az ember mértékletes, igaz, szent módon élni, de nagyon nehéz. Mert a körülöttünk lévő világ bizony nem nagyon ismeri a mértéket, vagy másfajta mértékek szerint éli az életét. Az igazságról ne is beszéljünk. Mindenkinek az az igaz, amit ő igaznak gondol és vél. A szent vagy kegyes élet. Na, az a templomba való, mondják sokan. Úgy nem lehet élni ma ebben a világban. Próbálnánk mi ezt, csak nem megy. Nekünk nem megy, akik keresztényeknek valljuk magunkat. És hogyha vagyunk olyan igényesek, hogy föltesszük magunknak azt a kérdést, hogy miért nem megy ez nekünk, akkor talán egy lehetséges választ úgy fogalmazhatnék meg a testvéreknek, talán azért, mert nem jó a motiváció. Nem jó a mi életünknek a motivációja. Látjuk mi ezt, hogy jó volna megtagadni a hitetlenséget, és megtagadni a világ kívánságait. Látjuk és tudjuk, hogy a világ, a mi kis világunk, az otthonaink világa szebb volna és áldottabb volna, ha mi mértékletesen, igazán és szentül élnénk. Jó lenne nem elfelejteni soha, hogy ez a világ mulandó, és majd lesz egy találkozás Jézussal. Ott van ez talán valahol, de miért nem működik az életünkben? Miért nem hagyja át az életünket? Miért nem sikerül nekünk így élni? Azért, mert talán nem jó a motivációnk. És Pál apostol pontosan olyan embereknek ír, akik hasonlóan küzdöttek ezekkel a dolgokkal, testvérek, mint mi. Pontosan ugyanígy küzdöttek Titus idejében is az emberek ezekkel a dolgokkal. Tudták, valahol megértették, hogy mit kellene, hogy kellene élni, és mégsem sikerült nekik. És most Pál apostol tanítja őket, buzdítja őket, és én is buzdítani szeretnélek benneteket, akik vágyakoztok mindarra, amire Pál apostol indít, és amire Isten szent lelke szeretne bennünket elvezetni. Hogyan motivál az apostol? Mit mond nekik? Kedves testvéreim, itt következik egy érdekes dolog, hogy Pál apostol meg akarja velük értetni Jézus Krisztusnak a titkát. Úgy motiválja őket, hogy meg akarja velük értetni Jézus titkát, a testetöltés titkát, vagy hadd fogalmazzak ma így, de ne értsétek félre, a karácsony titkát. Nem egy ünnep titkát akarja megértetni velük, hogy hogy kell jól összerakni egy ünnepen a levest, meg a ennivalókat, vagy hogy kell gyertyát meggyújtani, hanem a lényegre koncentrál az apostol, és azt mondja, megértitek Jézus titkát. Az egy igazi jó motiváció lesz az életetekben arra nézve, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljetek, várva Jézus Krisztust. Szeretnélek ma így motiválni benneteket az apostol szavaival és az ő buzdításával, és ezért hívtalak benneteket arra, hogy ma lássuk meg, hogy mit tanít nekünk karácsony. Adjuk tovább, mi történt karácsonykor, de nyissuk meg most a szívünket, megérteni azt, hogy mit tanít nekünk karácsony. Azt mondja az apostol nagyon egyszerű szavakkal, mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Azt mondja az apostol, hogy ha ezt megértitek, ha ennek a mélységét befogadjátok, akkor az életetek másféle lendületet fog kapni. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Szeretnék szinte szavanként beszélni erről a titokról, erről a testet öltés értelmezésről, erről a karácsony értelmezésről, amit itt Pál apostol elmond. Azt mondja az apostol, hogy megjelent. Ahogyan használtam is már itt az előzőekben, azt jelenti ez, hogy testet öltött, megvalósult valami, láthatóvá lett, úgy vált tapasztalhatóvá, ahogyan eddig még soha. Nem azt mondja az apostol, hogy valami olyan történt, ami eddig még egyáltalán nem történt meg, hanem azt mondja ezzel, hogy megjelent, hogy egy rejtett dolog, ami volt, csak az ember előtt el volt rejtve, az most nyilvánvalóvá lett. Azt mondja az apostol, hogy az ember beavatottá lett, mert megjelent előtte valami, kitisztult előtte valami. Az egyik TV csatornán van egy műsor, amelyben egy álarcos bűvész, aki nem vállalja az azonosságát, vagy a személy azonosságát, inkább így mondom, ismertet a nézőkkel különböző bűvész trükköket. Úgy hívják őt, hogy a mágus. Gyermekeim szeretik időnként megnézni ezt a műsort, mert érthetetlennek tűnő bűvész mutatványokról fölfedi a mágus álarcban a valóságot. Nem mond ő semmi újat. Bemutatja, hogy hogy zajlik a trükk. Az ember csodálkozik a képernyő előtt, hogy hogy csinálja. És utána elmondja, hogy hogy csinálja. Fölfedi a titkot a nézők előtt. Ez azt jelenti, testvéreim, hogy amikor valami rejtett dolog az ember előtt nyilvánvalóvá válik, amikor az ember beavatottá válik, akkor valami olyasmi történik, ami után az ember már nem élhet úgy, mint annak előtte. Az ember, ha megért egy bűvész mutatvány, már nem fogja többet úgy nézni, mint annak előtte. Azt mondja Pál apostol, megjelent. Megjelent. Karácsonykor valami óriási dolog történt. Megjelent és nyilvánvalóvá lett előttünk valami. Fölülmúlhatatlan dolog történt, ami után nem élhetünk úgy, mint annak előtte. Mi az, ami megjelent? És mi az, ami az ember előtt nyilvánvalóvá tétetett? Mi az, ami az ember térdre kényszeríti, és arra kényszeríti, hogy máshogy élje az életét? Így mondja az apostol, megjelent az Isten üdvözítő kegyelme. Kedves testvéreim, azt mondja Pál apostol karácsonyról, testet öltésről, hogy ez Isten üdvözítő kegyelmének a nyilvánosság tétele. olyan módon, ahogyan addig azt senki nem érthette, nem láthatta és nem tapasztalhatta. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme. Mindenről lehetne beszélni, de nem akarok visszaélni az ünnep adta lehetőséggel. Én csak azt a szót szeretném aláhúzni, testvéreim, ebből a pár mondatból, vagy pár szóból, amit az apostol így mondta, az Isten üdvözítő kegyelme. Az Istené. Amikor ezt olvassuk, akkor lehetetlen, hogy ne jusson eszünkbe az, hogy az ember, mi, akiknek ez az ige és ez az üzenet is szól, és egykor ott Titus, meg a többiek, akik olvasták, az ember akarja az üdvösséget. Az ember akarja az üdvösséget. Annyira akarja az ember az üdvösséget, hogy itt a földön mindent megtesz a megvalósulásáért. Mindent megtesz. Nincs olyan ember, aki ne tenne meg mindent azért, hogy a földön üdvössége legyen. Így mondjuk ezt sokszor, hogy a mennyországot akarjuk. Az ember gyártja az üdv ötleteket, az üdv recepteket. Arra nézve, hogy hogyan érhető el itt a földön az üdvösség. És valljuk meg azt, minden eladható. És a minden eladható nem arról beszél, hogy a földön buta emberek élnek. Mert bizonnyal vannak buták is. A minden eladható arról beszél, testvérek, hogy az ember végtelenül szomjas az üdvösségre. És végtelenül akarja az üdvösséget. A minden eladható az azt jelenti, hogy te és én szomjazol valami jobbra. Ezért eladható neked és nekem minden. Mert a szívedbe és a lelkedbe vágyakozol az üdvösségre. Vágyakozol a mennyországra. És ha valaki azt mondja, itt van vagy ott van, akkor mész utána és rohansz utána. Ha valaki azt mondja, ennyit fizes, vagy annyit fizes, megszívod a fogad, de a végén kifizeted, mert szeretnéd a mennyországot. Szeretnéd azt a boldogságot, azt az örömet, amit a menny jelent. Nem azért eladhatóak a dolgok körülöttünk, mert buták vagyunk, hanem azért, testvérek, mert szomjasok vagyunk. Mert az embernek hiányérzete van. A vallás is ad üdv utakat. Különböző vallások különböző módon kínálnak üdv utakat és üdv lehetőségeket. Mert az ember akarja az üdvösséget. És még az egyik az áruházláncokba keresi, addig a másik a templomokban. Jézus korában is adtak üdv utakat és üdv lehetőségeket az embereknek. Ott voltak a farizeusok, akik azt mondták az embereknek, éljetek a törvény szerint, tartsátok meg a törvényt, és mindazokat a magyarázatokat, amiket a törvényhez fűzünk, és ha ezeket megtartjátok, akkor tiétek lesz a boldogság. Tiétek lesz a mennyország. Boldogok lesztek itt a földön. Az emberek próbálkoztak, és nem sikerült nekik. És na, ott álltak a nép előtt ezek a tanítók, a vallás képviselői, mégis Jézus korában pontosan ugyanannyi üdvéhes ember volt, mint ma. Akik nem találták meg az üdvösségüket azon az úton sem. És hol ide és hol oda kaptak? Azt mondja Pál apostol, karácsony az Istené. Az Istené, aki a mennyország, ő az, aki az üdvözítő kegyelmet elhozta, elküldte ide a földre. Ez az Isten útja az üdvösségre. Hogyan vezeti Isten az embert üdvösségre? Úgy, testvérek, hogy ide adta Jézust. Mert ugye az üdvösség az nem valami idilli állapot, ahogyan ezt sokan gondolják és vélik ma is a világban, hanem az üdvösség az Jézus Krisztus. Ő az üdvösség. És azt mondja Pál apostol az övéinek, és azt üzeni ma neked, hogy az Isten útja az üdvösségre Jézus Krisztus. Isten nem egy idilli állapotba akar elvezetni téged, ahol nem sírsz, ahol nincsenek fájdalmaid, nincsenek könnyeid, ahol gazdag vagy, ahol béke van az após meg az anyóssal. Az Isten nem ezt az állapotot ígéri az üdvösségre, mert azt mondja, nem ez az üdvösség, hanem az üdvösség maga Jézus Krisztus. Ő Jézus Krisztust adta. És hogyan mondja az apostol? Hogyan adta őt nekünk? Kegyelemből adta, kegyelemből tette. Miért? Azért, testvérek, mert Krisztus előtt több ezer esztendőn keresztül az emberek nem találták ezt az utat Istenhez. Az emberek nem találták. Talán azt gondolt, hogy én ma okosabb vagyok. Nem vagy okosabb, semmivel sem. Az a nép, amely közé Jézus eljött, évezredeken keresztül olvasta Isten kijelentését. Ismerték szóról szóra, gyermekeiknek tanították, és ők sem ismerték ezt az utat. Az Isten kegyelmet kellett, hogy gyakoroljon velük szemben, mert látta, hogy hiába keresik ezek az emberek, hiába akarják, nem fogják megtalálni. Ezért elküldte az ő fiát ebbe a világba. Mit mond Titusnak Pál apostol? Mi történt karácsonykor? Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme. Nyilvánvalóvá lett. Fölfedetett előttünk az Isten útja az üdvösségre. Titus, nem élhetsz úgy ezután, mint ennek előtte. Ha megértetted, ha fölfogtad, hogy az üdvösség Jézus Krisztus, és az Isten azt akarta, hogy megértsed, akkor ez kötelez téged, és motivál téged. De nagyon érdekes, hogy az apostol még egy tételt hozzátesz. Azt mondja, minden embernek. Mert ez a levél nem csak Titusnak szól, hanem azoknak, akik olvasták Titus tolmácsolásában ezt a levelet. És most nekünk is szól ez a levél. És ez a drága üzenet. És ez azt üzeni nekünk, a minden embernek, hogy nincs senki, akit az Úr Jézus Krisztus ne tudna üdvözíteni. Hirdetem nektek, és buzdítalak is benneteket. Különösképpen azokat, akik úgy gondolják, hogy engem már az Isten se tud megsegíteni. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, neked is. Nincs senki itt közöttünk, és nincs senki a lakótelepen, és nincs senki Magyarországon vagy ezen a világon, nincs olyan elveszett ember, akit Jézus Krisztus ne tudna üdvözíteni. Nincsenek külön utak, testvérek. Meg kell, hogy értsük, hogy a minden embernek azt jelenti, hogy nincsenek külön utak. Jézus Krisztus az út. Azt mondta Jézus Krisztus később, János 14.6-ban így olvassuk, senki sem mehet az atyához. Senki sem üdvözülhet. Senki sem léphet be a mennybe. Csak is én általam. És ez azt jelenti, testvéreim, hogy nincs senki, aki üdvözülne Jézus nélkül. Egyfelől a minden embernek azt jelenti, neked is van lehetőséged. Ez a kegyelem most hozzád is megérkezik. És egy óriási ajándék. Másfelől azonban ez a minden embernek azt mondja neked és nekem, Jézus nélkül nincs üdvösség. Ha őt nem érted meg, ha őt nem találod meg, ha ővele nem lépsz kapcsolatba, ha ő előtte nem nyitod meg a szívedet, ha nem hiszel neki, akkor nincs üdvösséged. Mert az Isten az ő üdvösségébe Jézus Krisztus által vezet el és fogad be bennünket. Drága testvéreim, ahol nincs Jézus, ott nincsen üdvösség se. Ne áltasd magadat, ne vezest félre magadat. Ha nincs ott Jézus az életedben, az Isten üdvözítő kegyelme, akkor nincs üdvösséged. Ha csak vallásod van, ha csak egy közösséged van, de nincs Jézus Krisztusod, akkor nincs üdvösséged. Az apostol azonban azt mondja, megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Nektek és nekem. Hogy mi megértsük, hogy ő az Isten küldötte, hogy ő maga az Isten, aki azért jött, hogy megtartson, megkeressen, összeszedjen bennünket, elveszett embereket. Drága testvéreim, onnan indultunk el, hogy Pál apostol azt mondja ezeknek az embereknek, egykori olvasóinak, és most nekünk és nektek, hogy tagadjuk meg a hitetlenséget, mértékletesen, igazán, szentül éljünk, várva a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőséges megjelenését. Azt mondtuk, nem sikerül, nem megy, ugyanúgy, mint ahogy a régieknek sem ment. De most az Úr motivál bennünket. Úgy, ahogy egykor, úgy most téged is, engem is motivál, ezen a karácsonyon is, amikor azt mondja, ne magadra nézzél. Ne magadra nézzél. Ne arra nézzél, amit kigondoltál magadnak az Istennel kapcsolatosan, hanem lásd meg őt. Megjelent előttünk azon az első karácsonyon az Isten üdvözítő kegyelme. Minden embernek, neked és nekem, nem csak a pásztoroknak, nem csak a bölcseknek, nem csak azoknak a zsidóknak, akik ott a 33 év alatt találkoztak Jézussal, hanem minden embernek, neked is, itt az üdvösség, itt a kegyelem ideje, a kegyelem napja, maga a kegyelem. Ragadd ezt meg, mert ha őt megragadod Jézus Krisztust hitáltal, akkor örök életed van. Kedves testvéreim, valahányszor Jézus Krisztust, mint üdvözítő kegyelmet látjuk magunk előtt, aki a mi életünket megmentette. Valahányszor így látjuk, könnyű megtagadni a hitetlenséget és a világi kívánságokat. Mert ez a titka a józan, mértékletes és szent életnek, hogy látjuk Jézust, hogy együtt élünk vele. Akkor nem működik az életünkben ez, amikor nem látjuk Jézust, amikor nincs vele közösségünk, amikor nem élünk ő benne, és ő nem élhet bennünk, akkor mindig csak killódunk, akkor mindig csak teljesíteni akarunk, akkor mindig csak könnyezünk, és összetesszük a kezünket, hogy nem megy ez nekünk. De amikor az ember Jézus Krisztussal életközösségre lép, amikor hittel beengeded őt az életedbe, amikor nem várod máshonnan az üdvösségedet, egyedül csak tőle, akkor mindig könnyű nemet mondani. Akkor könnyű mértékletesen, igazán és szentül élni. És akinek a szívében, lelkében ott van a középpontban Jézus Krisztus, az az ember azt is tudja, és reménység alatt éli napról napra, hogy ez az én Jézusom vissza fog jönni, és dicsőségesen fog megjelenni. Ami életünket, testvéreim, motiválja, nekünk erőt ad, bennünket boldogít az, hogy amikor előre nézünk, akkor Jézust látjuk magunk előtt. Őt várjuk, akit már itt a földön imádunk, és akinek imádatával majd az örök életben is együtt leszünk. Drága testvérem, tanítsd karácsonyt, És miközben tanított karácsonyt, engedd, hogy karácsony is tanítson téged. Hogy emlékeztessen arra, ami nélkül nincsen élet, nincsen boldogság és nincsen öröm itt a földön. Értsd meg Jézus Krisztus titkát. Ő megjelent, mint Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és az ő megjelenése arra tanít minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban, mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését. Lássuk, hirdessük őt, prédikáljuk őt, adjuk tovább, állítsuk őt életünk középpontjába, és engedelmeskedjünk neki alázatos hittel, hogy boldog emberek lehessünk. Amen. Kedves testvéreim, a 315. dicséret 4., 5. és 6. versét énekeljük most. A 315. dicséretünk 4., 5. és 6. versét. A 4. vers így kezdődik: eljött már, akit a szent atyák vártak. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy igéd által megértetted velünk karácsony tanítását és titkait, miközben arról szól az, hogy az üdvözítő kegyelem érkezett meg azon az első karácsony éjjelen az Úr Jézus Krisztus személyében és általa. Dicsőítünk téged, ha úgy tudunk már őre nézni, mint a mi üdvösségünkre, mint az általad készített üdvözítő kegyelemre. Légy áldott, ha ezt a látást és ezt a hitet kimunkáltad már a szívünkbe, de kérünk téged mindazokért, akik itt vagyunk, és még nem tudjuk mindezt hinni, akik máshol és másban keressük és kutatjuk az üdvösség titkát, hogy ragad meg a mi szíveinket, és légy segítségül nékünk, hogy megérthessük. Nincs másképpen menetelünk te hozzád, egyedül csak ő általa. Köszönjük, hogy nincsen itt közöttünk sem olyan ember, akit fiad Jézus Krisztus által ne tudnál üdvözíteni. És köszönjük, hogy intesz is bennünket, hogy senki közülünk nem mehet te hozzád, egyedül csak ő általa. Kérünk, emlékezzél meg rólunk, és törd meg szívünknek ellenállását, törd meg a mi kicsiny hitűségünket, sokféle kérdésünket, és könyörüljél meg rajtunk, hogy hozzád jöhessünk és hozzád érkezhessünk nagy hamarsággal. Köszönjük, hogy nem akárhova, hanem a veled való közösségre, a mennybe hívogatsz bennünket. Oda hívogatsz bennünket, amire teremtettél, amire megformáltál, ahol mi igazán boldogok lehetünk. Ezt hadd ismerjük föl, és így hadd jöjjünk te hozzád, Úrunk, ezen a mai napon és ezen az ünnepen is különösképpen. Adj nekünk erőt, adj nekünk bátorságot megemlékezni otthonainkban a karácsony történetéről, és ahogy most bennünket tanítottál, arra kérünk általunk is, taníts mindazokat, akiket közénk hozol, akiket nekünk adsz. Úrunk, emlékezzél meg rólunk, és védj körül bennünket, oltalmazó, szerető kezed vezette ezt a közösséget eddig is, kérünk, maradj közöttünk, és járj előttünk, hogy az áldások útján járva boldog közösség lehessünk. Kérünk azokért, akik ma nem lehetnek itt közöttünk, betegekért, megfáradtakért, tehetetlenekért, hisszük, hogy te őket is számon tartod, és megemlékezel róluk. Hallgasd meg könyörgéseiket, és hallgasd meg a mi könyörgéseinket is, amikor érettük, fohászkodunk. Kérünk, Urunk, hogy ne távozz el tőlünk, hanem áld és szenteld meg a mi ünnepünket, itt a te házadban is, és áld és szenteld meg a mi ünnepünket azokban a körökben, amelyeket nekünk adtál, és ahova bennünket elvezetsz. Amen. Imádkozzunk most úgy, ahogyan az Úr Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Folytatva könyörgésünket népünkért, nemzetünkért imádkozzunk a himnusz éneklésével. Jézus Krisztus mondta, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugoszlak titeket. Péter pedig ezt mondá, Uram, kihez mehetnénk? Örök élet beszéde van te nálad. Amen. Ahogy a testvérek látják is, az Úrnak szent asztalát megterítettük. Szeretettel hívjuk és várjuk ide azokat a testvéreinket, akik az Úrral való találkozásra elkészültek, felkészültek, és a gyülekezet közösségét is vállalják. Kedves testvéreim, a gyülekezetnek szeretnék az adakozóknak köszönetet mondani a jegyekre való adakozásért. Az Úr legyen és maradjon mindannyiunk megtartója, őriző pásztora. Isten tiszteletünknek eme részét most ének szóval lezárjuk, a 328. dicséretünk első három versét énekelve. Akik nem kívánnak az úrvacsorai közösségünkben részt venni, azokat ez ének után útjukra bocsátjuk áldás kívánással, akik pedig szeretnének maradni, majd egy új énekkel fogunk készülni az úrasztali közösségre. Most tehát a 328. dicséretünk első három versét énekeljük, jöjjetek Krisztust dicsérni. Gyertek, hallgassuk meg, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az úri szent vacsora sákramentumát. Pál apostol adja ezt elénk a Korintus beliekhez írt első levelének 11. fejezetében, a 23. verstől kezdődően eképpen. Mert én az Úrtól vettem, amint azt néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután megvacsorált, ezt mondván, e pohár, amaz új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Hirdetjük tinéktek, testvéreim, ami Urunk Jézus Krisztus halálát, aki eljött a mi nyomorult bűnös világunkba, hogy meghalljon érettünk és helyettünk, hordozta az Atya büntetését, és bizonnyal üdvözíti mindazokat, akik hisznek ő benne. Gyertek, hajtsuk meg most fejünket ő előtte, és imádkozzunk eképpen. Könyörüljél meg rajtunk, Úr Jézus Krisztus, hogy szívünkben, lelkünkben, életünkben hadd tudjunk téged méltó helyre, a középpontba állítani. Olyan sok keserűség és baj származik a mi életünkben abból, hogy nem tisztelünk, nem imádunk téged, hogy nem engedelmeskedünk neked. Köszönjük, hogy ezen az ünnepen különösképpen is oda irányítod a mi figyelmünket önmagadra, És emlékeztetsz bennünket arra, hogy azért jöttél, hogy bennünket üdvözítsél. Adjad, hogy élő, hitben megélt, engedelmes kapcsolatunk lehessen te veled, hogy megélhessük és átélhessük a mennynek előízeit, boldogságát és örömét. Taníts meg bennünket nemet mondani a hitetlenségre, a világ által elénk tárt kívánságokra. Emlékeztes bennünket arra, hogy te milyen józanul, mértékletesen, igazságosan és szentül éltél, hogy élhessünk hozzád hasonlóan az Atya dicsőségére, mi magunk is eképpen. Köszönjük, hogy te visszajössz, nem hagysz bennünket árván, légy áldott ezért. Köszönjük, hogy itt a helyen veled és egymással lehet igaz találkozásunk. Adjad, hogy hadd jöhessünk ide elé tiszta lelki ismerettel, bűnbánattal és alázattal, hogy te örömre fordíthassad mindazt, ami most a mi szívünkben van. Amen. Kedves testvéreim, megvallottuk Isten előtt azt, hogy méltatlanok vagyunk Jézus Krisztus által szerzett vacsorára, a vele való közösségre, mégis megtesszük ezt igaz, tiszta hitünk alapján, melyről tegyünk most vallást, elmondván minden keresztjének egyetemes hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvéreim, egyházunk rendje és szokása szerint még néhány kérdést intézek hozzátok, melyre válaszoljatok hallható szóval, igaz szívvel. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek bűnesete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, akik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt, büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Aki hiszi, felhelye, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e testvéreim, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust ti érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelemből a Jézus Krisztus vérének érdeméért hitáltal megigazít. Aki hiszi, felelje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e továbbá, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszta halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén, által visz minket az ő örök dicsőségébe. Aki hiszi, felelje, én ezt hiszem és vallom. Mindezt hittel megvalva, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti Isten eme kegyelméért, háládatosságból egész életeteket néki szentelitek. És már a jelen való világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére igyekeztek élni, aki ígéri, felelje, ígérem és fogadom. Kedves testvéreim, mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát, melyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen való kegyelméből az ő fiáért, Jézus Krisztusért mindazoknak, akik hittel kérik, várják és elfogadják tőle. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, majd pedig járuljunk ide az úrasztalához alázatos szívvel és a gyülekezetben megszokott rend szerint, melyen presbiter testvérek fognak segíteni. Az úrvacsora osztás és vétel alatt a 459. dicséretünket kezdjük énekelni, majd folyamatosan a soron következő dicséreteket. A 459. dicséretünk így kezdődik, az Isten bárányára letészem bűnöm én. Kedves testvéreim, eképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Így éltek vele az ő tanítványai, az apostolok, az egyházatyák, hitvalló őseink, és az ő kegyelméből így élhettünk vele most mi magunk is. Mielőtt elbocsátanánk benneteket, kérünk és intünk, hogy legyetek Isten hűséges gyermekei. Az ő kegyelmét ne tegyétek hiába valóvá a ti életetekben, hanem legyetek szentek, szelídek, alázatosak, és az Isten békessége uralkodjék a mi szíveinkben. Gyertek, csendesedjünk most el, és imádkozzunk hálaadással eképpen. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, azért a bizonyosságért, amelyet most is munkálsz a mi szívünkbe vacsora által. Dicsőítünk téged a bűnbocsánatért, kereszthalálodért és feltámadásodért, amely olyan bizonyos, mint amely bizonyosak e jegyek. Kérünk téged, munkálj a mi szívünkben egyre mélyebb hitet, és egyre inkább az engedelmességre való készséget, hogy téged szeretve élhessünk, hogy mindazoknak, akik között élünk, áldássá lehessünk. Köszönjük, hogy közelebb vontál most bennünket magadhoz, a te szeretetedbe emeltél bennünket ebben az órában. Adjad, Urunk, hogy ahogyan te hozzánk közeledsz, úgy tudjunk másokhoz közeledni mi is, a te szereteteddel és drága evangéliumod örömüzenetével. Hallgassál meg bennünket, Urunk, Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, kegyelem legyen és maradjon mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és záró énekünket énekeljük. Záró énekünk a 328. dicséret lesz, 4., 5. és 6. versét énekeljük. Irgalommal szánva minket, nagy jósága ránk tekintett.
Irgalommal szánva minket, nagy jósága.